Közös nevező, az Egon podcastje. Moderátor Herman Irén.
Könnyen szoktátok meg a járvány által hozott új helyzeteket, például az otthonról dolgozást, a távoli eléréseket?
Nagyon hirtelen jött először, és ugye március 15-e volt, ugye emlékszem, az a vasárnap, amikor zárt minden, és ugye egy hétfői napon kezdődött az, hogy nem lehetett bemenni. Én egy napot voltam otthon. Tehát én másnaptól ugyanúgy bementem az irodába, reggel 6-kor fölkeltem, csináltam a dolgomat, és nagyon érdekes volt ez a hozzászokás, hogy harmadik nap fölhívott az asszisztensem, hogy nem tud otthonról dolgozni, hogy bejöhet-e, ötödik nap bejött az egyik vezető, hatodik nap egy másik, és ahány helyiségünk volt, annyi helyiségben voltak már emberek. Én azt tudom elmondani, hogy én végig dolgoztam ilyen szempontból, és úgyhogy el tudtam menni otthonról. Én úgy vittem végig ezt az időszakot.
Mi volt a legviccesebb történet, ami a home office-hoz kapcsolódik?
Az első talán, vagy a legfontosabb az, hogy heteken keresztül ugye rögtön áttértünk zoomos értekezletekre, csak kamerán keresztül beszélgetem az ismerőseimmel, a kollégáimmal, és annyit kell tudni, hogy az én íróasztalom az az ablakkal szemben van, ezért hosszú-hosszú hetek után tudtam meg, hogy gyakorlatilag belőlem soha senki nem lát semmit, és ez volt az egyik legnagyobb változás, hogy át kellett rendeznem az egész szobámat, hogy élőképet kapjanak rólam.
Józsi, nálatok hogy ment az átállás?
Azt kell, hogy mondjam, nagyon gyorsan és rugalmasan. Ezen a csatornán kell köszönetet mondanom a kollégáimnak, mert hogy tényleg teljesen támogatták azt az átállást, amit végrehajtottunk. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen rugalmasan és gyorsan tudunk átállni, és egyszerre szinte 100%-ban home office-ból dolgozni. Érdekességképpen elmondom, hogy a pandémiás időszak előtt vizsgáltuk, hogy a dolgozói elégedettséget hogyan tudjuk növelni, és több ötlet is felmerült. Többek között az egyik vezető kolléganőm mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha minden terület 3 napot irodában, 2 napot home office-ba dolgoznát. Minden vezető kollégám megmarkolta a szék karfáját, és azt mondta, hogy ez a lehetetlen kategória. Majd 2 hét múlva jött a pandémiás időszak, és 100%-ban otthon dolgoztunk. Tehát ez is megmondja, hogy a változásokhoz lehet alkalmazkodni, és sokszor a lehetetlennek vélt dolgokat is végre lehet hajtani. Egy másik érdekes történet, hogy ugye kolléganők, kollégák panaszkodtak a szék minőségére, az irodai szék minőségére, hogy cseréljük le. 2-3 hét otthoni munka után többen telefonáltak, kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy a jó irodai széket haza lehetne vinni, mert hogy milyen kényelmes volt az, tehát alkalmazkodtunk a változásokhoz gyorsan.
Nándi, akár szakértők is gyorsan tudtak alkalmazkodni ehhez?
Nagyon érdekesen alakult ez az alkalmazkodás nálunk. 2000. március 12-e egy csütörtöki nap volt. És csütörtökön nekünk volt egy ilyen kvázi gyakorlatunk. A kollégáinknak, az irodába dolgozó kollégáinknak a 60%-át hazaküldtük, és azt mondtuk nekik, hogy gyerekek, próbáljuk le, hogy tudunk otthonról dolgozni. Eléritek-e a rendszereket, tudunk-e levelezni, tudunk-e kárkifizetéseket indítani, és meglátjuk, hogy mi vár ránk. Nagyon nagy siker volt, nagyon jól működött, nagyon jól alkalmazkodott és reagált az egész csapat. Fogalmunk se volt a következő hétről, ugyanakkor volt egy nyugodt péntekünk, és március 16-án hétfő reggel már nem tudtunk bemenni az irodába dolgozni, úgyhogy annyi szerencsénk volt, hogy fel tudtunk készülni. Ez a felkészülés ez jól sikerült, és 16-án egy vadonatúj rendszerbe tudtunk elindulni. Nem volt, a csütörtöki próba miatt nem volt teljesen váratlan, rendszer, informatika oldalról már tudtuk azt, hogy működni fogunk. A csapatnak az alkalmazkodó készsége és a hozzáállása volt az, ami 1-2 napig bizonytalan volt, de nagyon-nagyon pozitív hozzáállással találkoztunk. Mondhatom, hogy kivétel nélkül minden kollégám nagyon gyorsan fölvette a ritmust, nagyon gyorsan alkalmazkodott a változásokhoz, és gyakorlatilag ezt az időszakot mindenféle nehézség nélkül át tudtuk hidalni.
Azt is számításba kellett venni, és kell venni a mai napig is, hogy esetleg olyan helyre kell a kollégáknak elmenni, ahol betegekkel találkoznak, netán karanténban lévő emberekkel. Volt ilyen esetetek?
Talán emlékeztek a második hullámnak az elejére, arra az időszakra, amikor a piros cédulás karantén és a karantén ellenőrzések nagyon szigorúak voltak. Akkor történt meg az egyik kárszakértő kollégámmal, hogy annak rendes módja szerint az ügyfél csőtörés kárbejelentésének helyszíni szemléjére egyeztetett egy időpontot, ki tudja menni, le tudja fényképezni, fel tudja mérni a kárt. Az egyeztetett időpontban a kollégám meg is jelent az ügyfélnél, és óriás döbbenettel látja, hogy a ajtóra ki van ragasztva a piros cédula, hogy karantén alatt állnak a lakosok. és döbbenten kérdezi az ügyféltől, hogy ne haragudjon, hát hogy egyeztettünk időpontot, hogy hát önök karanténban vannak. És a legnagyobb nyugalommal felel az ügyfél, hogy jöjjön nyugodtan, aki fertőzött, az a boltba van vásárolni.
Később fel tudtatok készülni már ezekre a helyzetekre?
Első körben nagyon odafigyeltünk a kollégáinknak és az ügyfeleinknek is a biztonságára. Gyakorlatilag az első hetektől kezdve hozzáfogtunk, elláttuk maszkokkal, fertőtlenítőkkel a kollégáinkat, és nagyon rövid időn belül változtattunk az ügyfél kapcsolattartáson, az ügyfél kiszolgáláson, mi korábban gyakorlatilag kizárólag személyes kapcsolatra, vagy nagyobb részben személyes kapcsolatra épült a kárrendezés és a helyszíni szemlézés. Nagyon gyorsan bevezettünk egy videós távoli kapcsolattartási módot az ügyfelekkel, ahol gyakorlatilag személyes találkozás nélkül távolról az ügyfél mobiltelefonjának és a kamerájának a segítségével tudjuk felmérni a károsodásnak a tényét, mértékét, károsodott felületeket.
A home office tulajdonképpen egy adottság, tehát nem olyan, amit el kellett vagy el lehetett dönteni, nyilván cégen belüli döntést igényelt. De mi az, amit ezen kívül elsőként módosítottatok, most elsősorban a csapatokra gondolok, a munkavégzésre?
Az első döbbenet után, ami szerintem egy olyan 2 hétig tartott az üzleti vonalon, és ez az egész országra érvényes volt, amit első naptól bevezettünk, az, hogy például minden napos Zoom vagy Skype találkozó volt a vezetőkkel, és az első kérdések mindig arról szóltak, hogy tudunk-e beteget a környéken, van-e valakinek baja, hogy egyszerűen meglegyen az egymáshoz tartozás, az a felelősség egymásért. Ez segített át minket az első hetekben, amikor még teljesíteni nem nagyon lehetett, nem nagyon tudtunk. És az ember tényleg, ahogy mennyire tud alkalmazkodni, gyakorlatilag 3. héttől szinte ugyanolyan teljesítménnyel mentünk, mint az előtte időszakokban. Ez rengeteget követelt a vezetői szinttől, a menedzserektől, és azoktól az üzletkötőktől, akik félve, próbálva mentek ügyfelekhez, vagy csak online vették föl velük a kapcsolatot, de iszonyatosan hamar állt át szinte mindenki, és nem csak a teljesítmény oldalról, hanem talán amit mi elkezdtünk, hogy ez a napi kapcsolat, hogy fontosak vagyunk egymásnak, ez ment tovább az üzletkötőktől az ügyfelek felé is, hogy tényleg azzal hívták fel először, hogy minden rendben van, miben segíthetünk, és ez elindított egy ilyen egymásra utaltságot, és ebből nagyon jól jöttünk ki szerintem.
Az adminisztrációban nálunk is az, ami legjobban hiányzott, az a személyes kapcsolat. Az, hogy 2 megbeszélés között kollégák, kolléganők szót válthattak a hétvégi élményeikről, a napi rutinokról, a családjukról, a sportolásukról, egyéb hobbiukról, ez hirtelen elvette tőlünk a pandémiás időszak. Ezt kellett valahogy helyettesíteni, és nem csak szakmai beszélgetéseket, Skype meetingeket tartottunk, hanem olyan meetingeket is, ahol nem a munka volt a központi téma, ahol megkérdezhettük, hogy a falatról leakasztottad a gitárodat, és játszottál-e rajta, mi újság a gyerekeddel, hol voltál hétvégén kirándulni, egyáltalán hogyan töltöd a napjaidat, hetedet, hogyan telik napról napra az életed. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos momentum volt, hogy erre gyorsan ráismertünk, és szinte kötelező volt ezeket a beszélgetéseket vezetőknek egymással és kollégákkal is folytatni. Én azt gondolom, hogy ez a kulcsa volt a túlélésnek.
Mit tapasztaltok, mik azok az erősségek, amik a leginkább segítik a változásokhoz való alkalmazkodást?
Nálunk nagyon gyorsan és nagyon könnyen ment a digitális technológiára és kapcsolattartásra történő átállás. Nagyon, nagyon fogékonyak voltak a kollégáim erre. Egyébként az előző kérdésre reflektálva azért én mondom, hogy a mai napig borzasztóan hiányzik a személyes kapcsolattartás. Tehát a reggeli közös kávé, a látni azt, hogy a kollégámnak éppen jó napja, rossz napja van, hogy történjen a napi feladatkiosztás, hogy történjen adott esetben a számonkérés. Ezek az emóciók nehezebben jönnek át a digitális csatornákon, de az egész csapatom nagyon gyorsan alkalmazkodott, és mára beállt egy olyan kapcsolattartási rend, hogy megvannak a szakmai jellegű beszélgetéseink, és mind rendszeresen szakítunk időt arra, hogy egy kicsit kötetlenebb, önkéntes alapon kicsit több személyes figyelmet fordító beszélgetéseink is legyenek. Nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy kinek született kisgyereke, kisunokája, nagyon büszkén mutatja a kollégák a fényképeket, a gyerekeknek a rajzait, Látjuk a házi kedvenceket, tudjuk, hogy kinek van otthon kakukkos órája, tehát halljuk a különböző személyes léthez kapcsolódó apróságokat is.
Milyen tulajdonságok segítették azokat, akiknek könnyebben ment az átállás?
Azok a kollégáim reagáltak a legkönnyebben, akik a leggyorsabban észrevették azt, hogy a home office munkavégzésben nekik milyen személyes előnyük van. A mai napig tartó óriási előny, és a mai napig időről időre feljön, hogy mennyi időt spórolnak meg, takarítanak meg a munkahelyre való bejárással. Ez egyes kollégáimnál ez napi szinten másfél órát jelent. Ezt a másfél órát sokkal jobban tudja a reggeli rutinra, a gyereknek az elindítására, a családra fordítani. Ugyanez igaz délután, amikor nem kell gyorsan kikapcsolni a gépet, hogy odaérjek az óvodába, iskolába a gyerekért. És van még egy nagyon érdekes hatás. Azt tapasztaljuk, hogy a 8 órás munkaidővel szemben 10-12 órát vannak bekapcsolva a gépek a kollégáinknál, és a saját terhelhetőségüknek, időrendjüknek, munkarendjüknek, ad abszurdum családjuk igényeinek megfelelően tudják a napi munkavégzést saját maguknak ütemezni, és ebből adódóan egyébként területtől függ, de egy ilyen 5-10%-os hatékonyság növekedés is köszönhető ennek a működésére.
Ti hogy látjátok, Józsik?
Azt tudom mondani, hogy a gazdasági környezet változása, illetve a törvényi változások treníroztak bennünket, és felkészítettek arra, hogy rugalmasan és gyorsan tudjunk reagálni egy-egy változásra. Az elmúlt időszakban sokszor volt olyan törvénymódosítás, ami egy-egy termék nyereségességét, vagy egyáltalán működését megkérdőjelezte, jelentősen módosította, és erre nekünk gyorsan kellett reagálni, megtalálni a választ annak érdekében, hogy az adott cég továbbra is jól tudjon működni. Ez a pandémia egy hasonló volt, egy újabb kihívás, és azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik ebben az előző időszakban részt vettek ezeknek a változásokban a végvitelében, a folyamatok módosításában, akár a termékek módosításában is, felkészültek voltak arra, hogy választ adjanak erre a pandémiás időszakra, és jól kezeljük ezt a változást.
A Nándihoz csatlakozva nagyon érdekes, mert hogy rengeteg előnye is volt ennek az online térben lévő kapcsolatnak mindenkivel. Például sokkal közelebb kerültem emberekhez, sokkal jobban bele tudtam látni, hogy mi történik a családban. Én a mai napig azt megtartottam, hogy például az első interjú miatt leendő jelöltekkel csak online akarom, és csak online végzem el, mert látom, hogy közben a férfeleség elmegy a háttérbe, van egy gyerek, mi történik, tehát sokkal jobban benn vagyunk a családok életébe, és ez igaz a munkatársainknál, leendő munkatársainknál is. Kérdésedre válaszolva, hogy ami biztosan segített nagyon sok embernél a rugalmasság, hogy ki hogy éli az életét, a kényszer az nagyon nagy úr volt, pillanatok alatt tanultak meg kollégák, akikről tényleg nem gondoltuk, hogy tud vagy akar változni, és a legnagyobb biztonsággal vettek át új lehetőségeket, új technikai eszközöket, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól sikerült, és ha ezt picit tovább vihetem, nekem nagyon fontos, hogy ebből minél több mindent meg tudjak tartani majd a jövőben is, és hogy egy valódi nem online és nem offline vállalatként, hanem egy hibrid vállalatként tudjam továbbvinni az ügynökségemet, mert nagyon-nagyon sok lehetőség van benne.
Ti magatok milyen vezetői képességeiteknek vettétek leginkább hasznát ebben az időszakban, ami nagy rugalmasságot igényelt?
Én személy szerint nagyon sok változáson mentem át, tehát onnantól kezdve, hogy a biztosítónál is dolgoztam, volt az életemben hitelzéleti, lakástakarék, pénztár szolgáltatóhoz már visszatérőként jöttem vissza az utolsó időszakban. Hozzászoktam ahhoz, hogy az életemet változások öleljék körül, és azt gondolom, hogy ez a tulajdonságom, miszerint a változásokat jól tudom kezelni, gyorsan reagálok rá, és igyekszem megtalálni mindenben az előnyt, minden változásban, és keresem azt, hogy egy adott cég a bármilyen irányú is a változás hogyan profitálhat abból a változásból, segített túlélni ezt a pandémiás időszakot is. Azt gondolom, hogy itt a pénztárszolgáltatónál, a pénztárnál is kerestük azokat a célokat, mely jelen körülmények között, ha teljesül, akkor az a cég eredményesebben működhet.
Nekünk az Országos Kárrendezési Központunk Szombathelyen van. A biztosító központja Budapesten, és a kárszakértői hálózatunknak a vezetői pedig úgy hozta a sors, úgy alakult az életünk, hogy ők pedig a Nyírségben élnek. És nagyon sok szervezési problémánk, nehézségünk volt, hogy a személyes találkozókat össze tudjuk hozni, hogy mindenki jöjjön Budapestre, egyszer-egyszer mindenki legyen ott Szombathelyen. És egy óriási eredmény az, hogy az elmúlt egy évben megtanultunk Zoom-on keresztül tökéletesen együttműködni egymással, és teljesen át tudjuk hidalni a személyes kapcsolatokat. Ugye tudjuk sajnos, hogy a mértékegység átváltásokkal van nehézségünk, tehát szembesülünk vele, hogy egy 15 perces személyes megbeszélés az egyelő egy 45 perces Skype-al, de összességében azt tudom mondani, hogy nagyon jól működik.
És te magad mit használtál a leginkább, milyen képességedre vagy büszke, hogy ettől megy most jól ez az időszak?
Rugalmasnak kellett lennem. Nagyon kellett figyelni az egyéni igényekre, nagyon kellett figyelni arra, hogy az új belépőknek az integrációja, oktatása, beléptetése az olyan zavartalanul tudjon működni, hogy meglássák a munkakörükbe, a munkájukba, a szakmájukba, a cégbe a szépséget, és velünk tudjanak maradni, és teljesen más figyelmet igényelt az idősebb, már többé-kevésbé nyugdíj felé tekintő kollégáimnak azt mondani, hogy Józsi, holnap Zoom-on fogunk találkozni. És akkor a következő 10 percben megbeszéltük, hogy ez mit is jelent, de le a kalappal előttük nagyon szépen alkalmazkodtak.
Nekem talán a legfontosabb Nándi utolsó szavához, hogy a rugalmasság az egyik nagy erősség, illetve ami a legfontosabb volt ebben az időszakban. A másik nem mentek el anélkül, hogy a vezető mögül nagyon sokszor ki kellett nézni az embernek. Tehát, hogy el kellett fogadni, hogy minden család máshogy éli ezt meg. El kellett fogadni, hogy van, aki nem vesz róla tudomást, van, aki nagyon fél tőle. Tehát az empátia nagyon fontos volt ebben az időszakban. És talán ami nagyon fontos, a kíváncsiság, az újra való nyitottság, az, hogy mi ez a Zoom, hogy működik egy új technológia. Tehát ez mind-mind olyan dolog volt, ami segített abban, hogy ezen jól túlmenjünk. És talán még magamról annyit, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy amikor minden olyan jól megy, akkor úgy szépen úgy belelassulok az egészbe. És tulajdonképpen mindegy, hogy jó vagy rossz ér, de én attól tudok fölpörögni, attól tudok elindulni, nyitni. És hát ez az elmúlt év és idei számunkon látszik, hogy négy, hogy pandémia van vagy nincs, ha van cél, és hogyha ha van benne hit, kitartás, akkor ezért nagyon nagyot lehet alkotni.
A járvány az ügyfélkiszolgálásban is változást követelt. Milyen újdonságokat vezettek be, és ha kérhetem, emeljetek ki valami olyasmit, amiről korábban azt gondoltátok, hogy ez több év előkészítést fog igényelni, és talán majd 5 éven belül bevezetjük.
Kezdem én akkor elsőként. A pénztárnál, pénztárszolgáltatónál január 1. heteibe stratégiát alkottunk még 2020-ban. Akkor mi letettük az asztalra, hogy szeretnénk minél magasabb arányban elektronikus kiszolgálást biztosítani az ügyfeleknek. Természetesen ez egy hosszú távú terv volt, ahol a ügyfeleknek nyújtott elektronikus szolgáltatások száma, funkciója bővítése került volna. 2020-ban, amikor a pandémiás időszak jelentkezett, jó döntésnek bizonyult ez a stratégia, de felgyorsította ezeket az eseményeket. A tagi portál funkcióit bővítettük, és igyekszünk minél több tagunkat erre a portálra irányítani, annak érdekében, hogy gyorsabb, rugalmasabb kiszolgálásban részesüljenek. Azóta megnyitottuk a munkáltatói portálunkat is, azért, hogy a cégeink azon keresztül tudjanak bevallani, és igyekszünk kialakítani úgy ezt a portált is, hogy itt is automatizmus jelenjen meg, és minél több emberi kéz érintése nélküli folyamat tudjunk végrehajtani. Én azt gondolom, hogy ilyen körülmények között is lehet fokozni a minőségi ügyfélkiszolgálást, és sokat teszünk meg azért, hogy ez így működjön.
Józsi, az értékesítésnek nincs könnyű dolga személyes érintkezés nélkül. Mit tudtatok változtatni?
Ez így van, sőt a lehetetlen kategóriáról beszélünk, tehát ha tavaly március 12-én valaki azt mondja, hogy mi fogunk eladni bármit is ügyfélnek, úgyhogy nem találkozunk vele, ez nem nagyon volt elképzelhető, és ketté bontanám ezt a dolgot. Az egyik, hogy felére esed vissza az ügyfélszolgálatok ügyféllátogatása. Tehát az irodákban azért rengeteg üzlet kötődött, nagyon sokan bejártak, ugye az ügyfelek sem jönnek annyit, tehát itt akik nem jönnek be, azok eleve az üzletkötőiket, tanácsadóikat keresik, rajtuk keresztül intézik a dolgaikat. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a tanácsadók szép lassan és egyik napról a másikra, de elindultak abban az irányba, amit talán Nándi is mondott, hogy nálunk az ugyanannyira fontos, hogy például spórolunk időt az utazással, avval, hogy jobban belelátunk az ügyfél életébe, és bizony elkezdtünk online eladni és online értékesíteni. Először inkább csak úgy online, hogy megbeszéltük az ügyféllel, és elfutottunk, és a kerítéskapun aláírattuk a szerződést, mert tavaly azért ez volt az online, és most, amikor itt a harmadik hullám végénél tartunk, remélem, most jön be ez a valódi online eladás, hogy már nem csak Zala és Veszprém megyében, hanem elkezdtünk kifelé tekingetni, ugyanis rádöbbentünk, hogy ez az ország nem két megyés, hanem 19 megyés, és aki megtanulja az online értékesítést nem csak a vírus miatt, az erőnyerő lesz a következő években, évtizedekben.
És hogy látjátok, előny lett a gyorsaság, az egyszerűség, a biztonság, hogy ne kelljen valakivel találkoznom, és a bizalom, ami korábban nagyon fontos lehetett egy üzletkötésnél, hogy ki az, ránézek, megbízok-e benne, kötök-e vele üzletet, az háttérbe sorolódott, vagy más eszközökkel lehet ezt elérni?
Nagyon jó, ahogy megkérdezted, mert nem sorolódott hátra. Tehát ahhoz, hogy most is egy szerződés létrejön, az egy dolgom múlik, az a bizalmon, hogy megbízik-e ez a két ember egymásba. És bizony, mivel nincsenek együtt egy légtérben, nem látja, hogy mozog, nem látja a testbeszédét, egy csomó más dolog kell, hogy előjöjjön. Mondok egy példát, még egy lakásbiztosítás személyesen megkötődött mondjuk 45 perc egy óra alatt, most egy online, egy valódi online tárgyalás az másfél-két óra. Mert hogy addig tart, amíg megismerem a másikat, addig tudom, akkor tudom meg, hogy minden igényét ki tudjam elégíteni, és azt gondolom ez az a nagy változás, ami be fog jönni, hogy igenis ezen keresztül is a bizalom marad a fókuszban, és az kell megnyerni az ügyfélnél.
Nándi, a kárrendezésnél mi volt ez az újdonság, amivel áthidaltátok ezeket a nehézségeket?
Hát nekünk nagyon hirtelen érkezett meg egy nagyon új szituáció. Az történt, hogy kaptuk a kárbejelentést, csőtörés van, szeretné a biztosítása terhére bejelenteni a kárigényét, de megjegyzi, hogy kárszakértőt ne küldjünk, mert úgyse fogja beengedni. Ez volt az ügyfél oldali érzékelés, és nagyon rövid időn belül megkeresett az egyik kollégám, akinek óvodáskorú gyerekei vannak, és három generációként a szüleivel élnek egy családi házba, és mondta, hogy Nándi, ne haragudj, a családom miatt én nem megyek kiszemlézni. Problémássá vált a személyes kapcsolattartás, a kárigényeknek a száma az ugye nem csökkent, ezért nagyon gyorsan kellett találnunk egy olyan megoldást, ami személyes kapcsolat nélkül lehetővé tette a károknak a rendezését, a károk felmérését, és viszonylag gyorsan májusban be is tudtuk vezetni a videós kárszemlét, ami nagyon nagy eredmény, egy nagyon nagy sikertörténet az ügyfélkiszolgálásunkban, és a 2020-as év nyarának a végére eljutottunk oda, hogy egyre nagyobb arányba, jelenleg már 50%-ot meghaladó arányba rendezünk valamilyen alternatív úton károkat, és a tavalyi év viharos havárjai időszakában már megtörtént az, hogy egy nagyon komoly miskolci viharkárt, azt Szekszárdi kollégám rendezett videós kapcsolaton keresztül, ami nagyon-nagyon jó volt, mert a sok miskolci kárbejelentés miatt abban az időszakban 5-6 nap lett volna az a várakozási idő, mire a kárszakértő ki tud menni, és személyesen le tudja szemlézni azt a vihart, míg Szekszárdon éppen volt szabad kapacitásunk, így gyakorlatilag a kárbejelentést követő napon megtörtént a videós kárszemle, és gyakorlatilag a harmadik napon le is tudtuk zárni az ügyfélnek a kárát.
Ezzel mennyire voltatok elsők, vagy egyedülik a piacon a videós kárrendezéssel?
Nem egyedülálló a piacon a videós kárrendezés, ennek a bevezetési sebessége és a technológiának a fejlesztése viszont azt gondolom, hogy példaértékű, ahogy ez a biztosítónál lezajlott, és mostanra egy nagyon, nagyon könnyen kezelhető, nagyon ügyfélbarát, technológiailag nagyon fejlett eszközt tudunk használni, aminek az egyszerűségét és a fejlettségét ügyféloldalról mondom, ugyanakkor viszont a videórögzítés, a videóból a fotókivágás és az ügyféllel történő dokumentumcsere, ez viszont a szakértőnek a munkáját segíti, és könnyíti meg, és gyorsítja nagyon nagy mértékben.
Mennyire használják? Van erről valami számod?
Összességében most már a károknak több mint az 50%-át valamelyik alternatív csatornán keresztül rendezzük. Ebbe benne vannak az egyszerűsített telefonos kárrendezéseink, de nagyobb arányban van a videós kárrendezésünk.
Józsi, a nyugdíjpénztári szektort elég érzékenyen érintette a koronavírus járvány első időszaka, de aztán helyre is állt a szektor. Azóta hogyan változott a helyzet?
Igen, amikor a pandémiás időszakba léptünk, akkor több olyan veszély leselkedett ránk, amelyen meg kellett küzdeni. A nyugdíjpénztári megtakarítás egy hosszú távú megtakarítás, amit nyugdíjas korunkra rakunk félre és gyűjtögetünk annak érdekében, hogy a nyugdíjazást követően hasonló életszínvonalon mellett tudjunk élni, mint amit megtettünk az aktív kereső képességünk mellett is. Volt egy olyan félelmünk, hogy sokan majd ehhez a megtakarításhoz nyúlnak hozzá, és hát komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy az állományt védjük, és igyekezzünk az ügyfeleket megnyugtatni, hogy nem ehhez a forráshoz kell hozzányúlni. Ez olyan mértékben sikerült, hogy 2000-ben a 2019 évhez képest 40%-kal csökkent a vagyonkivét, azzal szemben, hogy attól tartottunk, hogy ez növekedni fog. Hasonló szép eredményt jelent az, hogy a 2000-es évre kitűzött értékesítés számunkat 100% fölött sikerült teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog akkor, hogyha ez az eladás egy személyes kontaktusra épül. Márciusban azért nem így gondoltuk, hogy ez könnyen teljesíthető lesz. Ez is sikerült, és talán egy harmadikat szeretnék mögé megemlíteni. Ugye mérik a nyugdíjpénztári portfólióknak a teljesítményét, és a magyarországi nyugdíjpénztári piacon egyetlen egy portfólió teljesített kiemelkedően, ez a mi Megatrend portfóliónk, ami az előző évben 26%-os befektetési hozamot ért el. Ez nagyon kiváló teljesítmény, köszönjük a vagyonkezelőnek.
Vezetőként nyilván fontos látnotok, hogy mi lehet a következő lépés. Egy kis játékra hívlak titeket, hogy szerintetek mi lesz a szakmátokban a következő változás, amire már lehet, hogy ti már készültök, csak én még nem tudom.
Én azt gondolom, hogy a nyugdíjpénztári piacon 30-at meghaladó nyugdíjpénztár versenyez most az ügyfelek kegyeiért. Ez valószínű, hogy csökkenni fog. Én a csapatomat arra készítem fel minden évben, és ez igaz az elmúlt egy-két évben, hogy olyan hatékony adminisztrációt építsünk, mely eredményeivel versenyezhet az ügyfelek kegyeiért, és a kis pénztárak, akik nem tudnak lépést tartani ezen fejlesztésekkel, ezen költséghatékony működéssel, azoknak segítő jobbot nyújtsunk. Én azt gondolom, hogy az EGON önkéntes pénztár, és legyen bárki is a tulajdonosunk, megcélozhassa azt, hogy a következő időszakban is a legnagyobb pénztárak között működjön, és a ügyfeleknek szolgáltatást tudjon nyújtani.
Értékesítés oldalról ugye nekünk nagyon fontos mindig a háttérország, az anyavállalat, és ahogy az EGON tényleg egyik napról a másikra megugrotta ezt a lécet most, hogy egyáltalán a lehetőségünk megvolt, hogy online tudjunk értékesíteni, ezt nagyon hamar rendelkezésünkre bocsátotta. Én valami ilyesmire várok a következő pár évben, főleg termék oldalról, minél cizelláltabb termékekkel, tehát hogy igenis elkezdjen működni az a valódi zárójelben, mert én továbbra is azt gondolom, hogy a személyes és bizalom alapú eladás lesz előtérbe, még akkor is, ha ez online, ez az eladás, az lesz előtérben, és ez az kell, hogy minél jobban ismerjük az ügyfelénket, minél jobban legyen róla adatunk, és ezeket az adatokat felhasználva a lehető legjobbat adjuk neki, ami ő neki jó, és nem az ő hozzá hasonlóknak. Én ebbe várok egy nagy előrelépést.
Kárrendezésben?
Hát egészen biztos vagyok benne, hogy az elmúlt hónapoknak a digitalizációs ugrása az tovább fog folytatódni. Úgy gondolom, hogy a kárszakértői munka át fog alakulni, lényegesen kisebb, minimális rész lesz a személyes kapcsolatra épülő kárrendezés és ügyfélkiszolgálás, tovább fog erősödni a videós vagy digitális kapcsolattartás az ügyfeleinkkel. A szervezeten belül a kárfeldolgozásban szintén nagyon-nagyon komoly fejlődésekre várunk, vagy számítunk, ami azt jelenti, hogy a jelenleg még adminisztratív jellegű iratfeldolgozáshoz kapcsolódó munkákat különböző technológiák, digitális karakterfelismerés, képfelismerés fogja megtámogatni. Ezáltal az adminisztratív munkavégzés helyett szakmai szakértői munkát fognak tudni végezni hatékonyabban a kollégáim. És És ugyanez a digitális támogatás várható egyébként az ellenőrzésekben és a kontrolloknak a működtetésében is.